hogyha ez nincs benne a címünkben, hogy a kardiometeorológia megalkotója, akkor megkérdeztem volna, hogy ez van-e máshol, vagy máshol foglalkoztak-e ezzel, illetve most inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy máshol foglalkoztak-e ezzel a tudományággal, vagy valahol már pedzegetik-e, hogy ezzel foglalkozni kell a kardiometeorológiával. Aztán majd kifejtjük azt is, hogy mire is keresi a választ.
És persze honnan jött az ötlet önnél?
Nem, ez egy nemzetközi szinten teljesen újnak számító tudományterület. Sok kutatás foglalkozik azzal, hogy a légköri körülményeknek milyen egyedi hatásai vannak a szervrendszerre, viszont ilyen koncepcióban még nem alakult meg olyan orvosi terület, amely a természeti környezetet ilyen mértékben figyelembe venni. Tehát gyakorlatilag a kardiometeorológia egy olyan új evidenciákon alapuló interdisziplináris tudományterület, ami a légköri tényezők és a szív- és érrendszeri betegségek kapcsolatával foglalkozik, és mindezek mellett új prevenciós stratégiákat tartalmaz, és rendszer szintű szemléletben pedig a fenntartható egészségügyi rendszer működés megvalósulása a célja.
Mielőtt mélyebben belemegyünk ebbe a tudományágba, még hadd kérdezzem meg, hogy minden kutatásnál pénzre van szükség. Milyen szempontrendszer szerint és milyen érvekkel tudta alátámasztani, hogy erre a tudományra szükség van?
Sajnálatos módon ugye így a 21. században az antropogén korszakot éljük már, amikor az emberi tevékenységeknek egyre több negatív lenyomata képződik a természetben, és a legnagyobb ilyen érv az ez volt, hogy ennek az új tudományterület létrehozásának a szükségességét napjaink ökológiai krízise inspirálta tulajdonképpen. Hát sajnálatos módon azt lehet elmondani, hogy napjainkban kétségkívül a legnagyobb egészségügyi kihívás a klímaváltozás. Évente közel 2 millió haláleset következik be az extrém időjárási viszonyok okán, és mindemellett még azt is meg kell említeni, hogy a szív- és érrendszeri betegségek is rendkívül nagy népegészségügyi terhet jelentenek. Évente közel 18 millió haláleset van ennek kapcsán. És az Egészségügyi Világszervezetnek egy nemrégi előrejelzése alapján a jövőben egyre gyakrabban fognak előfordulni ezek az extrém atmoszférikus körülmények, és leginkább a szív- és érrendszeri betegségekre fognak ezek hatni. Ezt már napjainkban is érezhetjük, kardiológusként a mindennapi klinikai gyakorlatban is tapasztalni lehet, hogy vannak bizonyos napok, amikor jelentősen megemelkedik a beteg szám. Tehát összességében azt a következtetést tudjuk levonni, hogy napjainkban a klímaváltozásnak már olyan súlyos egészségügyi következményei vannak, hogy mindenképpen szükség van egy új, a természeti környezetet is figyelembe vevő orvosi szakterületre.
Azért azt korábban is tudtuk, vagy érzékeltük, vagy éreztük, hogy a hirtelen jelentős hőmérsékletváltozás, vagy légnyomásváltozás azért az kardiológiai szempontból kihat nagyon sokaknak az egészségére. Tehát ez azért korábban is benne volt a tudományban.
Igen, ez korábbi eredmény is, viszont a nemzetközi szakirodalomban a kutatások az egyes légköri paraméterek hatását külön-külön vizsgálták, mint ezt az említett hőmérsékleti tényezőt is. A mi kutatásunkban egy új megközelítést alkalmaztunk, és az összes atmoszferikus paraméter együttes hatását vizsgáltuk, hiszen ezek egy állandó, komplex és direkt hatással rendelkeznek a szervezetünkre nézve, és a vizsgálataink azt tudták kimutatni, hogy melyek azok az atmoszferikus paraméter együtt hatások, amelyek emelni tudják az akut szív- és érrendszeri betegségek számát.
Csak laikusoknak elmondva, ez pontosan mit jelent? A hőmérsékletváltozást, a légnyomásváltozást, mit még?
Igen. A legutóbbi kutatási projektünk eredményei, amiben több mint 7000 akut szív- és érrendszeri betegséggel kezelt egyént voltunk be 5 éves időintervallumba, azt mutatták, hogy vannak olyan napok, amikor a hőmérséklet 5 Celsius foknál nagyobb mértékben változik, és ezzel egy időben az ózon koncentráció is emelkedik, akkor több mint 20%-kal nő az akut megbetegedések száma. És ezen kívül még a amit az előbb említett is, számos ilyen meghatározott atmoszférikus paraméter együtthatási mintázatot detektáltunk a légköri nyomásra, a légköri hőmérsékletre, a szélre, illetve a frontokra vonatkozóan. Csak ez az időrövidsége miatt nem sorolom, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a tényezők egy utolsó trigger faktorként viselkednek, és elindítanak a szervezetben olyan kóros élettani folyamatokat, amelyek végül a kutszívésérrendszeri betegségben manifesztálódnak.
A szél és az ózon tartalom az azért meglepően új információ. Én legalábbis ezzel nem találkoztam.
Itt milyen szempontrendszerek? Én sem találkoztam ezzel, hogy a légnyomás változása az nyilván, mert nagyszüleimtől megszoktam annak idején.
Meg nyilván az extrém hőmérséklet
a front,
is.
Így, micsoda?
Meg nyilván az extrém hőmérséklet változás.
Hát az is, igen. Már azért egyre szoktatom hozzá magam, hogy jaj, de meleg van, nyár van, de nyár van.
Nóra, hogyan hat az életünkre az ózon koncentráció, vagy a szél például kardiológiai szempontból?
Igen, ezek nagyon sok élettani folyamatot indítanak el, tehát például a szimpatikus idegrendszer aktivációja következik be emelkedő szél sebesség hatására. Emelkedik a vérnyomás, nő a pulzus szám, emelkednek a dulladásos paraméterértékek is, a vérnek a koagulabilitása, tehát hogy a vérlemezkék összecsapzódásának az esélye fokozódik, nő a tromboembóliás megbetegedések
a szél miatt?
Igen.
Ezt
igen,
egy picit kifejteni igen. Nekünk? Mert tehát milyen folyamat megy végbe?
Igen, hát a szél, illetve a légköri nyomásnak az együttes hatása meg tudja változtatni a vérlemezkéknek a membrán potenciáját, és ezáltal tudja fokozni az összecsapzódásnak az esélyét, és így a tromboembóliás megbetegedéseknek a számát. Ugye nagyon sok baroreceptor található a szervezetünkben, és hogyha egy bizonyos légköri nyomás változás következik be adott szél sebességeltérésnél, akkor ez a nyomás változás indítja el ezeket a kóros életbeni folyamatokat.
Néhány héttel ezelőtt volt Londonban az Európai Kardiológiai Társaságnak az éves kongresszusa. Ugye jól rémlik a cikkből, hogy ön ott ezt bemutatta, ezt a kutatást, vagy ennek az eredményeit?
Igen, ezek az eredmények ott bemutatásra kerültek, illetve ezen kívül még fontos célunk volt az is, hogy azonosítsuk a legérzékenyebb betegcsoportokat a légköri paraméterek tekintetében, és ezeket az eredményeket is bemutattuk az Európai Kardiológia Kongresszuson.
Megosztja velünk?
Mutatták, igen, hogy a cukorbetegséggel rendelkező egyének az 55 évnél idősebbek, és a férfiak mutatták a legnagyobb szív- és érrendszeri szempontból fokozott érzékenységet az atmoszférikus körülményekre.
Mekkora mintát vizsgáltak összességében?
Több mint 7000.
Ez nem csak magyar, nem csak magyar minta volt, vagy csak magyar minta volt?
Ez csak magyar minta volt, igen. Ezt egyébként fontosnak is tartottuk, hogy Magyarországra vonatkozó közép-európai viszonylatban jelenlévő eredményeket tudjunk publikálni, illetve vizsgálni, hiszen az éghajlatváltozás a különböző földrajzi elhelyezkedésű területeken más és más hatással rendelkezik, így a Kárpát-medencén belül is más éghajlati változást tudunk érzékelni.
A kardiometeorológiának mi a metodikája? Szóval hogyan, milyen szempontrendszer mentén kutatják, és ami utána a kutatások eredményét, azt milyen szempontrendszer szerint fogják meghatározni?
A kardiometeorológián belül két részt tudunk elkülöníteni. Egyrészt van egy klinikai kutatási részünk, aminek az eredményeiről az előbb beszéltem, illetve van egy olyan elméleti rész, amely a prevenciós stratégiák kidolgozásával foglalkozik. Ugye a klinikai kutatási eredményeink alapján az a legnagyobb célunk, hogy olyan prevenciós stratégiákat tudjunk kialakítani, amivel csökkenteni tudjuk a legvulnerábilisabb egyének kockázati kitettségét. és a metodikánk alapján most jelenleg egy kardiometeorológiai előrejelző rendszer fejlesztésén dolgozunk. Ezzel előre tudjuk majd jelezni a szív- és érrendszeri szempontból megterhelő légköri helyzeteket. Ez egyrészt segítséget jelent majd a kórházi ellátórendszernek, hogy fel tudjon készülni előre a megemelkedett betegszámra, akár a humán erőforrás, a lokációval, akár eszközbeszerzéssel, illetve egyéni személyre szabott prevenciót is fel tudunk kínálni az arra érzékeny betegcsoportnak, a gyógyszerelés változtatásával, az elektív műtéti időpontok esetleges tervezésével, az adott veszélyes légköri körülmények esetén a terhelés csökkentésének szükségességére hívjuk fel a figyelmet, illetve az idősebb korosztálynak például adott esetben az otthonmaradást javasoljuk a hűtési vagy fűtési védekezési rendszerek megfelelő használatával.
Ugye a meteorológiánál mindig szoktuk mondani, hogy azért soha nem 100%-os a pontosság az előrejelzésnek, de azért valamennyire nyilván statisztikai alapon működik ott is a prognózis. Azért azt gondolom, hogy ilyen esetekben még a nem 100%-os prognózis is sokkal hasznosabb a beteg vagy az érintett számára, hogyha előrejelzi ezt valami, vélelmezem, hogy valami okos eszközön keresztül, vagy telefonon, vagy bárhogyan eljut a beteghez az info, hogy készüljön arra, hogy esetleg egy ilyen krízis időszak következik. Jól gondolom ezt?
Igen, valóban így van, hiszen az interjú elején említettük ugye azt, hogy milyen nagy népegészségügyi terhet jelentenek a szív- és érrendszeri betegségek, milyen nagy betegszámról beszélhetünk, ezért a major rizikó tényezők mellett ezeknek a minor rizikó tényezőnek számító légköri paraméterek kiiktatásával is már jelentősen előre tudunk lépni abban, hogy a szív- és érrendszeri betegségek számát csökkenteni tudjuk ezekkel a prevenciós stratégiákkal, úgyhogy valóban mindenféleképpen fontos ez az előrejelző rendszer alkalmazása.
Ugye itt a prevenció stratégiával kapcsolatban még csak arról beszélünk, hogy hogyan lehet előre jelezni a légköri változásokat, de hogyan lehet a szervezetet felkészíteni ezekre? Erre már van valamilyen stratégia?
Igen, a kimutatott rizikó tényezővel rendelkező betegcsoportoknak a gyógyszerelésén lehet változtatni az előrejelzés alapján, illetve ez mellett ugye a veszélyes légköri tényezők esetén a terhelést, fizikai aktivitást kell csökkenteni, adott esetben az otthonmaradást javasolni például az idősebb betegpopulációnak, a hűtési vagy a fűtési rendszerek megfelelő alkalmazását. Tehát számos egyszerű, de mégis a betegségek jelentős mértékben csökkentő prevenciós stratégiát tudunk felkínálni.
Mennyien dolgoznak ezen a kutatáson, vagy mennyien dolgoztak itt a publikáció előtt ezen a kutatáson Magyarországon?
Azt lehet mondani, hogy egyre többen dolgozunk ezen a területen. Egyáltalán nem zárult le a kutatásunk. Ugye ezt jelenleg a Szemmel Beszéltem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán végezzük Merkeli Béra rektor úr támogatásával. A Nemzeti Éghajlatváltozási Laboratórium keretén belül, amit Sotonyi Péter professzor úr és Gerencsér András rektor úr szerveznek, és a kardiológia területén kívül még intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, neurológiai szakterületeken is folynak már a kutatásaink, és számos kiváló szaktekintély csatlakozott hozzánk a Szemmel Vesz Egyetemről, Becker Dávid, Zima Endre, Varga Csaba professzor urak személyében, és nagyon sok fiatal kutatóval is bővült a kutatási projektünk. Most azt lehet mondani, hogy körülbelül egy olyan 20 ember dolgozik ezen a tématerületen.
Merre megy tovább a kutatás iránya? Mit vizsgálnak még alaposabban, még jobban?
Az előbb említett intenzív terápiát, sürgősségi betegellátás és neurológia szakterületeken felvett akut betegséggel kezelt egyéneket vonjuk be a kutatásba, és ezeken a különböző szakterületeken belül vizsgáljuk, hogy melyek azok a rizikótényezővel rendelkező egyének, akik kitettebbek neurológiai, sürgősségi vagy intenzív terápiás kórkép kialakulására bizonyos légköri tényezők jelenléte esetén.
A következő kérdés messziről fogom indítani, hogyha megengedi. A generációkról hallgattam nemrég egy beszélgetést, a generációk közti különbségről, például arról, hogy az alfa generáció ma megszületik, és neki ez a mostani állapot, a világ mostani állapota, ez a normális, ez az origó. Nyilván az egészen más mint az 50-es években születettek, vagy a 80-as, vagy a 90-es, tehát akik korábban születtek, ahhoz képest ez teljesen más, mégis nekik ez az alap. Az evolúció, az föl van-e készülve, most jön az analógia, föl van-e készülve arra, amit egyébként a kardiometeorológia új tudományággal is kutatnak. Szóval, hogy aki ma születik meg, és ebbe a légköri környezetbe születik meg, annak a szervezete már föl van-e erre készülve, vagy ugyanúgy reagál a szervezete egy most született gyermeknek, mint akár a mi szervezetünk, akik 30-40 évvel ezelőtt születtek.
A most születő generáció ugyanakkora kitettségnek számít az éghajlatváltozással szemben. Azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ugye az evolúció során kialakult a szervezet megfelelő adaptációs mechanizmusa a légköri körülményekkel szemben, viszont az éghajlatváltozás az evolúció viszonylatában szinte egy ilyen párperces változásnak számít, tehát még nem volt időnk megfelelő mértékben adaptálni ezekhez az új körülményekhez. Úgyhogy a mostani generációnak sajnos ugyanekkora veszélyt jelentenek a légköri paraméterek, mint amilyen veszélyt jelentenek a korábbi, illetve a saját generációnk számára.
Néhány műsorral ezelőtt beszéltünk a Semmelweis Egyetem egyik saját fejlesztésű applikációjáról, a Semmelweis Helpről, ami első körben gyermekgyógyászati területen indult el. Tervezik esetleg, hogy ebbe az applikációba belekerüljön ez a kutatás, vagy ennek az eredményei?
Igen, szeretnénk csatlakozni ahhoz a kezdeményezéshez, és ezzel még inkább felhívni a figyelmet arra, hogy a légköri tényezők milyen nagy veszélyt jelentenek. Van egy nagyon találó idézet, ami úgy szól, hogy a pajzs nemesebb, mint a láncsa, a megelőzés jobb, mint a gyógyítás, és én nagyon nagy mértékben hiszek ebben, hogy a prevencióra kell fektetnünk a legnagyobb hangsúlyt, és a lehető legtöbb eszközt bevetni arra, hogy megelőzzük ezeknek a negatív légköri körülményeknek a szív- és érrendszeri hatását.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt ebben a nagyon új és érdekes témában.
Hát és gratulálunk a kardiometeorológia megalkotásához. Mikor jutott először eszébe, ezt még árulja el?
Hát körülbelül már egy 10 évvel ezelőtt, akkor kezdtem el ezeket a kutatásokat, és azóta a kutatási eredmények csak egyre inkább alátámasztották ennek a koncepciónak az életre hívását.
Hát akkor kitartást a kutatás folytatásához, és köszönjük szépen még egyszer a beszélgetést.